Kedves testvérük, a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, Ezékiel próféta könyvének 15. fejezetét olvasom. Majd így szólt hozzám az Úr szava, embernek fia, mire való a szőlőtőke fája minden más fa között, a venyige, mely az erdő fái között van. Használják-e a fáját, hogy valamit csináljanak belőle? Használják-e cöveknek, hogy mindenféle edényt akasszanak rá? Íme a tűzre vetik, hogy az megemészze. És ha a két végét megemésztette már a tűz, és a közepe is megperzselődött, vajon alkalmas-e eszközkészítésre? Íme, amíg épp volt, semmiféle eszköznek nem volt jó. Mennyivel kevésbé készíthetnek belőle valamit most, amikor a tűz megemésztette és megperzselődött. Azért így szól az én Uram az Úr. Amint a szőlőtőke fáját az erdő fái közül a tűzre dobom, hogy megemészze azt, úgy adom oda Jeruzsálem lakóit, és ellenük fordítom arcomat. Tűzből jöttek ki, és tűzemészti meg őket. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor arcom ellenük fordul. Pusztassággá teszem a földet, mivel elpártoltak tőlem, ezt mondja az én Uram, az Úr. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy képessé tettél bennünket ma arra, hogy itt lehessünk, eljöhessünk. Hálát adunk azért, hogy megtartó kegyelmedet dicséri, és arról bizonyság ez számunkra. Kérünk téged, tegyél most képessé arra, hogy a füleinket is és szíveinket megnyissuk a te igéd előtt, hogy amit már a számunkra kívánsz mondani, annak ne legyen gátja és akadálya, hanem juttasd el azt a te szent lelked által hozzánk és a mi szívünkbe. Így kérünk, légy itt közöttünk, s hadd tiszteljünk téged valósággal, hűséggel, lélekben és igazságban. Amen. Kedves testvérek, gondolom nem vagyok azzal egyedül, hogy olykor szoktam rajta gondolkozni, vajon miért engedi meg Isten a szenvedést. Minden fájdalom, minden nyomorúság az életünkben vajon egyfajta büntetés, ami Istentől érkezik? Vagy esetleg lehet benne valami más is, amit eddig talán nem láttál, nem ismertél föl, nem is gondoltál rá? A Biblia arról tesz bizonyságot úgy a nagy egészében, hogy a nehézségek vagy megtisztítanak bennünket és közelebb visznek Istenhez, vagy pedig megtörnek, elpusztítanak és eltávolítanak Istentől. És minden bizonnyal sokan gondolkoznak úgy, hogy ha az Isten szeretne minket, ha Isten szeret engem, akkor nem engedne meg szenvedést az életemben. És általában azon, vagy úgy gondoljuk, hogy a szeretet egyszerűen nem is fér össze a szenvedéssel. Gondolkoztam, hogy vajon ez tényleg így van? Vajon lehetne olyan illusztrációt venni a világból, vagy körülöttünk lévő dolgokból, ami egy kicsit azért cáfolja ezt? És akkor találtam rá arra, hogy állítólag a kertészek néha, amikor egy rózsát gazdagabb virágzásra akarnak ösztönözni, akkor egy egész szezonra megfosztják a fénytől és a nedvességtől. És akkor abban az egész szezonban csöndben és sötétben áll a rózsatő, hervadó levelei egyik a másik után hullanak le, és úgy tűnik, mintha szépen csendben a halálba tartana. De amikor lehullik minden levél, akkor és a növény teljesen lecsupaszodik, már teljesen száraznak tűnik, akkor az új élet oly mértékben kezd el dolgozni a növényben és az új bimbokban, hogy sokkal gazdagabb virágzás sarjad belőle. Én nem tudom, hogy ez így van vagy se, de ha ez igaz, az teljes mértékben el tudom képzelni, hogy Isten, ha mi mennyei kertészünkkel azonosítanánk őt, akkor gyakran előfordul, hogy elveszi tőlünk a földi örömeinket, a kényelmünket. Van, hogy minden egyes levelünknek le kell hullania, ami kívülről olyan látszólagos és olyan nagyon dicséretesnek tűnik, miközben gyümölcsök meg nincsenek, vagy alig vannak az életünkben. És akkor Isten azt mondja, tudod mit, hújjanak le a leveleid, és aztán kezdjünk egy új, egy isteni virágzást az életedben. Kedves testvérek, az tény és biztos, hogy a Biblia szerint sem minden fájdalom büntetés. Van olyan, ami formál és megtisztít, és természetesen vannak olyan szenvedések, amelyek megtörnek, összetörnek, és akár még a végső pusztulásunk előszobája is lehet. És Ezékiel proféciája nem csak Jeruzsálemnek a sorsát tárja elénk, bár látjuk és érezzük, hogy ugyanazt a témát próbálja jobbról, balról, előről, hátulról, mindenhonnan azt világítja meg, és ti is érzitek, hogy megint ez a téma Isten tiszteleten. De hát mit tudunk tenni, hogyha végig tanulmányozzuk Ezékiel könyvét? De azt mondja itt a profécia is, nem csak Jeruzsálem sorsát tárja elénk, és azért is megyünk ezen végig, mert látjuk, hogy egy mélyebb lelki igazság is van ezek mögött. Nem csupán az, amikor majd beteljesedett ez, amiről a proféta szólt. És arra szeretném ma keresni a választ Isten igéből, hogy hogyan lehet a szenvedés a nyomorúságunk helyett a javunkra. És azt gondolom, ezt szeretném előre vetíteni így az igehirdetés elején, az igében ezt látom, hogy néha egyszerűen csak egy nézőpontváltás, hogy egy más szemszögből tekintünk rá a szenvedésünkre, elegendő ahhoz, hogy minden megváltozzon. Most ezt szeretném most két gondolatban kifejteni. Az első az, hogy Ezékiel szőlőről szóló példája felfed egy egyszerű igazságot számunkra, mégpedig azt, hogy meg kell találd az Istentől rendelt helyedet az életben. Itt mond egy példázatot, hogy mit ér ugye a szőlő az erdő fái között, akkor, hogyha nem hoz gyümölcsöt. Nem nő magasra, nincs neki lombja. Azt mondja, abból a fából nem lehet csinálni igazából semmilyen bútort, semmilyen eszközt. Azt mondja, még egy akasztót, egy kampót sem, vagy egy karót nem csinálnak a szőlő fájából. Tehát semmire nem lehet használni. Jól lehet, hogy vannak más fák az erdőben, amiből legalább bútort lehet készíteni, legalább valami hasznos eszközt. Jól lehet, nincs gyümölcse, de ha a szőlőnek nincs gyümölcse, akkor mit csináljunk vele? Mire való, mire jó, mit ér ez a többi fa között, ha nem terem semmilyen gyümölcsöt? És azt mondja Ezékiel, hogy semmire sem való, igazából elégetik. És az ókorban is, talán ma is így van, én ugye még sosem próbáltam ezt így, de a hamuban találnak sokszor olyat, hogy a két végén megperzselődik a venyige, a közepe meg valahogy mégis épp marad. És akkor erre mondja azt Ezékiel az őt hallgatóknak, hogy íme, amíg épp volt, semmiféle eszköznek nem volt jó. Mennyivel kevésbé készíthetnek belőle ma valamit most, amikor a tűz már megemésztette és megperzselődött. És amikor elmondja Ezékiel ezt a példáját, akkor ezzel idáig mindenki egyetértett. Ebben nem volt kétség, hogy tényleg a szőlő nagyjából semmi másra nem való, mint hogy a gyümölcséért tartják. És miután a hallgatóság elfogadta a példázatot, magától értetődő üzenetét, akkor tárulhatott fel számukra a mélyebb jelentése, hogy mit is akar ezzel Ezékiel mondani. Emlékszünk egy hasonló dologra, amikor Dávid elkövet egy vétket ugye Betsabéval, és bemegy hozzá Nátán proféta, és elő kell adja a királynak, hogy itt probléma van. És nyilván nem elmondja ezt a történetet, és nem oda megy a királyhoz, hogy te vétkeztél, hanem emlékszünk, elmond egy olyan történetet, hogy egy gazdag ember, akinek rengeteg báránya volt, elment egy szegény emberhez, akinek egyetlen egy bárányát vette el, és azzal vendégelte meg a, nem tudom, hozzáérkező akárkit. És akkor Dávid ezt hallva felindul ezen a jogtalanságon, és azt mondja, ki volt az az ember, meg kell halnia. És akkor mondja neki Nátán, hogy te vagy ez az ember, csak nem bárányról szól a történet, hanem egy asszonyról. Tehát sokszor így funkcionált és így szolgáltak azok a példázatok, talán Jézus idejében is, és itt Ezékielnél is, hogy annak az alapvető igazságát mindenki elfogadja, és aztán, amikor alkalmazza azt a proféta és Jézus is, akkor úgy érzik, mintha kihúzták volna a lábuk alól a talajt, hogy valami, amire már igazat adtam, amit helyeseltem, ezt a saját életemben nem akarom helyeselni. Ha úgy mondták volna el, hogy én vagyok a problémás személy, akkor rögtön ellenállok, de mit tehetek így már, amikor a példázat leleplezett engem? Nos, Izrael képe mindig is, hogy nagyon sokszor a fügefa mellett a szőlő is volt, sokszor használták Isten prófétája ezt a képet Izrael népére, és általában arról szoktak szólni a példázatok, hogy Isten gondoskodását fejezze ki. Ugye, ahogy a szőlős kertben, ugye a kertész gondozza a szőlőt és gyümölcstermésre bírja, úgy fordul Isten Izraelhez, az ő népéhez, hogy gyümölcsözővé legyen, hogy Isten várja tőlük a gyümölcsöt, mint ahogy a kertész is a szőlőjében. És itt Ezékiel nem magát a szőlőt hasonlítja most Jeruzsálem lakóihoz, hanem a levágott venyigéket, amelyek ugye már semmire sem használható, hanem csak tűzre dobják és elégetik. És itt válik sokkoló üzenetté a prófétát hallgatók számára, hogy nem a szőlő vagyunk mi, akiről Isten gondoskodik, hanem a levágott venyige, akik a tűzbe mennek. Igen, ez a sokkoló üzenet számunkra is ma is, testvérek, hogy nem elég az, hogy valaki az Isten választott népéhez tartozik. A kérdés, a fő kérdés az, hogy termünk-e Isten számára gyümölcsöt, vagy pedig nem. Mondjuk így hasznos tagjai vagyunk-e az Isten népének, valóban joggal tartozunk oda, ahogy erről már szóltam, vagy pedig nem. És ugye olvasunk itt egy ilyen érdekességet, hogy tűzből jöttek ki, és tűz emészti meg őket, és akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor ezek megtörténnek. Tudjuk ugye történelmileg, hogy Izrael országa két részből áll, az északi országrész Izrael, és a déli országrész, amit Júdának vagy Júdeának tekintenek. Ugye az északi országrész az 598-as évben, Krisztus előtt 598-ban már elesett, és onnan deportáltak, elvittek fogságba embereket Babilonba. És főleg ezekhez prófétál, amint már erről szóltunk, ezeknek az embereknek beszél Ezékiel. Jeruzsálem még áll, ott még ott vannak az emberek. Tudják, hogy nem sokára meg fogja őket támadni a babiloni király. És erről beszél Ezékiel, hogy már egyszer voltak tűzben és tűz közelben, a tűzből már egyszer kijöttek, de most újra tűz fogja őket megemészteni, újra rájuk támad az ellenség, de most már nem jönnek ki belőle. Márpedig a jeruzsálemiek azt hitték, hogy Isten meg fogja őket menteni, hiszen ők az Isten népe. Csak nem fogja egy pogány királynak kiszolgáltatni őket, csak nem fogja ilyen szenvedéseknek Isten kiszolgáltatni őket. És akkor érkezünk el oda, hogy ma is talán sokan úgy gondolják, hogy mi keresztjének vagyunk, vagy hívők vagyunk, vagy gyülekezeti tagok vagyunk, és ennek lévén automatikusan rendben vagyunk Istennel. Hogyan engedhet meg akkor Isten mégis bizonyos szenvedéseket a mi életünkben? Hisz az Isten népéhez tartozunk. Miért nem azokat sújtja, akik nem az övék? És újra csak hadd mondjam el azt a fő üzenetet, vagyis azt a gondolatot, amiről most szó van, meg kell találnunk, testvérek, az Istentől rendelt helyünket ebben az életben. Mert az Isten gyümölcsöket vár tőlünk. Ha keresztjének vagyunk, főleg. Ha nem vagyunk keresztjének, meg kell találnunk a helyünket az Isten tervében, az üdvösség helyén. És valahogy Istennek oda kell minket irányítani ehhez. Jézus is használja ezt a példát, és a következőket mondta. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden vesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Mondja ezt Jézus az akkori tanítványainak, akik gondolhatták azt, hogy elég nekünk az, hogy mi Izrael népéhez tartozunk. És azt mondja nekik Jézus, nem. Nem Izrael népe, nem a származás a szőlőtő, hanem én vagyok a szőlőtő, mondja magáról Jézus. Ha én bennem maradtok, akkor fogtok gyümölcsöt teremni. Ha pedig nem maradtok bennem, vagy nem teremtek gyümölcsöt, megtisztít, illetve levág benneteket az Atya. És ez történik igazából, azt látjuk egy jó hosszú ideig Izraellel, akik nem fogadják el Jézust, mint Messiást. És ugyanez igaz ránk is, testvérek, hogy nem az ad nekünk stabilitást, identitást, gyümölcsöt, hogy fizikailag egy gyülekezethez tartozunk-e vagy sem, hogy benne vagyunk-e valamelyik gyülekezetnek, egyháznak az anyakönyvébe vagy sem, mert megkereszteltek, mert konfirmáltunk, mert akármiért. Azt mondja Jézus, hogy ha nem maradtok én bennem, én vagyok a szőlőtő, ha nem ő hozzá csatlakozunk, akkor egyszerűen lemetsz minket az Atya, és tűzre vetnek. Viszont azt mondja, hogy azok is, akik rajta vagyunk a szőlőtőn, akik Jézusba kapaszkodunk, azokat is sokszor megmetszi, hogy még több gyümölcsöt teremjünk. Nos, ezt a gyümölcstermést csak az Istentől rendelt helyünkön tudjuk megtenni, ez az Jézus Krisztusban. Egyébként gyümölcstelenek leszünk, egyébként olyanok leszünk, mint a szőlő, ami nem hoz termést az erdő fái között. Erről szól Ezékiel proféciája. És akkor térjünk rá most másodszor a szenvedések jelentőségére az életünkben, mert mégiscsak ez az egyik fő téma itt. Ha csak ezt a szót halljuk, hogy tűz, akkor sok minden eszünkbe juthat. Lehet, hogy eszünkbe jut az a pusztító hatás, amit most ugye olvastunk, hogy Los Angelesben letarolt mindent a tűz, hatalmas terület, Amerika legnagyobb erdőtüze talán. Halljuk ezt Európából, halljuk folyamatosan, hogy tűz van. Van a tűznek egy ilyen ereje? De ugyanakkor a tűz az, amit fel tudunk használni arra, hogy főzzük meg az ételt, arra, hogy most meleget tudjunk otthon a lakásunkban élvezni, érezzük is azt, hogy milyen a tűz hiánya, amikor itt ülünk mondjuk a hideg templomban. Tehát önmagában a tűz az se nem jó, se nem rossz. Önmagában a szenvedés az se nem jó, se nem rossz. Ez attól függ, hogy hogy tekintünk rá, hogy mire figyelünk. Vagy ha visszatérünk ehhez a példához, a fákat, a szőlőt, azt megmetszik. Most tavasszal metszeni fogják a fákat, annak érdekében, hogy több és szebb gyümölcsöket hozzon. De ugyanaz a metszőolló le tud metszeni ágakat, amik már nem fognak többet gyümölcsöt hozni. Mert talán csak furcsa kinövések azon a fán, amik csak elveszik annak az energiáját. És itt a kérdés, hogy a levágott ág vagyok, vagy a megmetszett ág? Mindkettőt ugyanaz az olló végzi. Mindkettőt ugyanaz a szenvedés tudja kiformálni, hogy megtisztítson, a helyünkre visszaállítson, és gyümölcsöt teremjünk, vagy végleg levágni minket az Isten áldásairól. Leginkább azt gondolom, az emberek azt feltételezik, hogy minden rossz dolognak, szenvedésnek pusztító, büntető célja van. És akkor nyilván jönnek az elsősorban sokkoló kérdések, de van, aki ebbe bele tud ragadni, miért vesztettem el az állásomat? Miért lett beteg a rokonom? Miért engedte meg Isten, hogy ez vagy az történjen a gyerekemmel? És általában ezek a kérdések mind arra vonatkoznak, hogy azt gondoljuk, ez az Isten büntetése. És hogyha mindent csak Isten büntetésének tekintünk, akkor egy tragikusan torz kép alakul ki bennünk az Istenről, aki egyébként szeret minket, és abba bele lehet törni. Az ilyen szenvedésbe bele lehet rokkanni. És ezért szeretném most felhívni a figyelmeteket, ahogy ezt a Biblia is teszi. Nem minden rossz dolog az életemben az én bűnömnek a közvetlen következménye. Tehát nem biztos, hogy azért egy kifejezett bűnt kellett elkövetnem, hogy most valami rosszat éljek át. Kimegyek mondjuk nyáron este grillezni, hát nem pont akkor kezd el szakadni az eső. Miért történhetett ez? Biztos azért, mert tegnap elfelejtettem megtartani a csendességemet. Nem imádkoztam. Nos, nem biztos. Mert nem minden csak én körülöttem forog. Nem én vagyok a világ közepe. Lehetséges, hogy Istennek másokkal is vannak tervei, és én is érintőlegesen részese vagyok. De az is lehetséges, hogy csak valamiben ki akar igazítani Isten, vagy tovább akar emelni. És nem kellett ezért feltétlenül bűnt elkövessek. És hogyha a bűnöm következménye is valami szenvedés, mert ilyen is van, akkor sem feltétlenül ítéletként kell tekintsük azt, amit az Isten ránk mér. A fájdalom lehet Isten haragjának, Isten hangjának a felerősítője, a mikrofonja az életünkben, vagy a hangfala, hogy figyelmeztessen, hogy tisztítson, hogy helyreállítson. Olvastam egy történetet erről, hogy egy hatalmas építmény fel volt állványozva, és a festő minden szívét, lelkét beletéve festette a falat, és amikor lépett hátrébb, hogy nézze meg messzebbről, hogy összepasszol-e, nem csíkos-e, jól megfestette, valaki lentről a hófehér falhoz egy fekete festékbe mártott ecsetet hozzávágott a falhoz. No, akkor több se kellett ennek az embernek, olyan dühös lett, hogy most az ő munkáját így tönkretették. De amikor megfordult, akkor látta azt, hogy már annyira az állvány szélén volt, hogy még egy lépés, és a halálba zuhan. Így viszont, hogy azt a fekete foltot látta a falon, így már nem lépett hátrébb. És van, amikor az Isten, amit ad az életünkbe, egy megállt parancsol, hogy nehogy a vesztünkbe lépjünk. Hogy ne tudjunk tovább vétkezni, hogy megállítson valamivel, és ezért van talán egy fekete hatalmas folt az életünkön. De mégsem minden szenvedés olyan, ami megállít. Van, ami meg akar tisztítani. Van, ami tényleg attól függ, hogy beletörünk-e, hogy hogyan reagálunk rá. A szenvedés megkeményítheti a szívet, de előkészíthet a végső összetöretésre is, és meg is lágyíthatja a szívünket, és előkészíthet a megújulásra is. Tudjátok, sokszor a szenvedés egyszerűen csak kihozza belőlünk, és megerősíti azt, ami egyébként bennünk van. És sokszor nem hoz új dolgokat az életünkbe, egyszerűen csak kihozza, és megerősíti azt, ami alapállapotban bennünk van, csak nyugodt körülmények között ez nem jön ki. Egyszer egy anyuka főzött a konyhába, oda ment hozzá a nagy lánya, és beállt kicsit segíteni, és elkezdett neki panaszkodni, hogy mennyire szenved. Hogy nem igaz, hogy nem megy, nem sikerül mostanában neki semmi, sem az iskolában, a barátai között is problémái vannak, és igazából úgy gondolja, az egész élete csődbe megy ezen a ponton. És akkor az anyuka főzés közben nem szólt semmit, három kis lábast készített föl a gázra, elkezdte melegíteni benne a vizet, egyikbe beletett egy sárgarépa darabot, a másikba egy tojást, a harmadikba pedig őrölt kávét szórt. És egy idő után, amikor felfortak, levette a tűzről, és megkérdezte a lányától, hogy mit látsz? Nem nagyon tudta, mire vélni a lány, úgyhogy az anyuka értelmezte neki, hogy nézd meg, mind a három ugyanannak a hatásnak volt kitéve, ugyanabban a közegben volt forró víz. A sárgarépa megpuhult, a tojás megkeményedett, a kávé pedig megízesítette a vizet. Mit gondolsz te, melyik vagy és melyik leszel a mostani szenvedésedben? És akkor megértette a lány a tanítást. Nagyon sokban múlik azon, hogy mi van bennem, nagyon sok múlik azon, hogy hogyan tekintek a szenvedésemre. Ami meglágyíthat, megpuhíthat, ami megkeményíthet az összetöretésig, akár Istennel szemben, vagy lehetek olyan, ami megízesíti a környezetemet is, ha látják azt, hogy hogyan tudom ezeket a dolgokat hordozni. És most már így a végén, hadd tegyem fel a kérdést, mi tehát az, ami a szenvedés gyümölcsözővé teszi az egyik ember életében, míg a másikat összetörés romba dönti. Mert szenvedés minden embernek kijut. Legyen az hívő vagy hitetlen, legyen az gazdag szegény, jó vagy rossz. És tudjátok, a legnagyobb részt abban mutatkozik meg, hogy alapból mi van az emberben. Hogy gyümölcsöző lesz-e a szenvedés, vagy pedig összetörés romba dönt. Igazából felerősít a szenvedés dolgokat, amiket addig mélyen elrejtünk magunkba, talán tisztában sem vagyunk vele, hogy milyenek vagyunk ott belül mélyen, és ezek pusztán csak kijönnek. De legnagyobb részt mégis azon múlik, hogy hogyan reagálok a szenvedésben. Nagyon sokan azt teszik, hogy mindent és mindenkit szidnak maguk körül, hogy kik a hibások azért, amiben ő most belekerült, legfőképpen Isten ezért a hibás és felelős, pusztán azért, hogy védjék önmagukat, hogy velük micsoda méltatlanság és milyen sérelem történt azáltal, hogy most szenvednek. Védem önmagam. Ha egy kicsit más szemszögből tudnék ránézni, felhasználhatnánk a szenvedést arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Mert általában ezeken a pontokon jön be Isten az életünkbe, ezt már annyiszor mondtam. A Bibliában sem olvasunk szinte soha senkiről, aki úgy imádkozik, hogy Uram, nekem most a legjobb az életem, de ezért gyere és töltsd be azt. Talán a gazdag ifjú ment oda hozzá. Uram, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, aztán jönnek a parancsolatok, ó, én ezekben is tökéletes vagyok, mindent megtettem, és akkor Isten azt mondja neki, menj és oszd el a vagyonodat az emberek között, és akkor ez a fiú megszomorodva elmegy, ott hagyja Jézust. De azok az emberek, akik a bajukban, a nehézségükben jönnek, és azt kérik, hogy gyógyíts meg, vagy gyógyíts meg a lányomat, vagy kiűznek belőle ördögöt, akkor ezek az emberek mindig egytől egyik helyre állnak. De a szenvedés kellett ahhoz, hogy oda menjenek Istenhez. A szenvedésükkel ahhoz, hogy meglássák Istennek a hatalmát. Hogy milyen ereje van Istennek, hogy ő valóban él és létezik. Hogy ő az, akit eddig soha nem láttam, csak hallottam maximum róla, de azt se hittem el. És amikor jön a szenvedés az életembe, és másképp nézek rá, és közelebb visz Istenhez, akkor elképesztő kijelentést nyerek arról az Istenről, aki engem mindig is szeretett, aki lehet, hogy megengedte azt a szenvedést az életembe, annak érdekébe, hogy felemeljen, hogy helyreállítson, hogy közelebb menjek hozzá, hogy visszakörüljek a számára való gyümölcsözés helyére. Kedves testvérek, Isten igéje ma abban segített bennünket, hogy felismerjük a szenvedés kettős célját. Lehet tisztító, és lehet pusztító hatással is ránk. És sokban ez attól függ, hogy mi hogyan reagálunk. Arra tanított az ige, hogy tanuljuk meg a saját életünkben a szenvedést, az Istenhez való közeledésre felhasználni. Arra, hogy újra gyümölcsözővé válhassak az Isten számára. És ne abban a gyümölcstelen életben menjek tovább, mint amiben egy gyümölcsöt nem termő szőlő van, ami semmire sem jó, ha nem termi a gyümölcsöt. Hadd legyek az Isten kezében áldott eszközé, hadd találja meg rajtam a gyümölcsöket, és adja is meg az Úr, hogy ez így legyen. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy neked az ítéleteid is kegyelemből vannak. Sokszor a mi szenvedésünkre bocsáss meg, hogy nem tudunk úgy tekinteni, mint ami áldás eszközeként szolgálhatna az életünkbe. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy kell szembesülni önmagunkkal, és ilyenkor áttolni a felelősséget valaki másra, mert nekünk az nem tetszik, még talán azzal sem vagyunk elégedettek, ahogyan reagálni tudunk ilyenkor. De azért vagyunk most itt előtted, Urunk, mert nincs köztünk senki, akinek ne lenne, vagy ne lett volna ilyen vagy olyan szenvedés, fájdalom az életében. És arra kérünk most, hogy taníts meg minket ebben is hozzád jönni, hozzád közel jönni, hogy ilyenkor kérjük azt, hogy jelentsd ki magadat nekünk, hogy legyen élő és valóságos találkozásunk veled, mint azoknak az embereknek is volt, akikről az igékben olvasunk. Köszönjük neked, hogy tanítottál ma arra, hogy másképp tudjunk ránézni a szenvedéseinkre, és te ajándékozz meg, kérünk, ezzel az új nézőponttal, amelyet csak a te igéd tud elhozni az életünkbe. Erősíts meg, kérünk, ebben, add, hogy a te szent lelked legyen segítségünkre, hogy mindig eszünkbe jusson az az ige, az a te üzeneted, amire éppen szükségünk van, hogy a szenvedések gyümölcsöt teremhessenek az életünkbe, hogy tisztítsanak minket, hogy még gazdagabb gyümölcstermővé tegyenek, és lehessünk áldásul mások számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és legyen tiéd a dicsőség ezért. Kérünk a csendben mondott imáinkra is figyelj oda, Jézus nevében. Amen.